három vagy négy képet is megnézünk a rabság, szabadság témájában. Hadd olvassak fel a testveknek, nem egy komplett cikket, de ebből néhány gondolatot, néhány szemelvényt. Ugye a rabság, szabadság a mai témánk, és amikor ezzel a cikkel szembesültem, már hallottam más forrásokból is azt, hogy milyen megdöbbentő számban van ma is modernkori rabszolgaság, létezik ez a fogalom. Ebből kezdjük ezzel a mai témánkat, és néhány gondolatot hadd hozzak a testvérek elé. A rabszolgaság egyezménye nem hivatalosan, természetesen napjainkban is működik. Becslések szerint gyárakban, bányákban, farmokon, éttermekben, bárokban, magánházaknál világszerte közel 27 millió gyereket, férfit és nőt dolgoztatnak akaratuk ellenére. Ez a szám évente 2,5 millióval növekszik. Közel 1 millió embert ebből Afrikában és Közel-Keleten dolgoztatnak, erőszakkal, fizetés nélkül, emberi szabadságuk megfosztása mellett. A számadat egyben azt is jelenti, hogy ma több rabszolga van a világon, mint a történelem során eddig bármikor. Az elmúlt 50 év gyors gazdasági és társadalmi átalakulásának következtében nem csak a rabszolgák száma növekedett, az ember élet értéke is csökkent. Míg 1850-ben egy rabszolga ára mai értéken 40 ezer amerikai dollárnak felelt meg, ma 90 dollárt ér. Még jobban átalakítja a képet, hogy míg 1850-ben nem volt könnyű vállalkozás elfogni egy szabad embert, intézmények intézmények és ármány kellett hozzá. Ma milliók válnak könnyűszerrel, tehetetlenül és védekezés nélkül a modernkori rabszolgasság áldozatává. A Free the Slaves nevű szervezet kutatásai szerint a világméretű rabszolgasság kialakulását a föld népességének megháromszorozódása, a városi migráció, a kiszolgáltatottság és a szociális hálók hiánya, valamint a korrupció és a gyér igazságszolgáltatás magyarázza. Afrikában kakaó, kávé és gyapott ültetvényeken, halüzemekben, bányákban, magánházaknál, úgynevezett házi rabszolgasság formájában. És végül, az adós rabszolgasság tipikus formája, amikor a munkaadó feltételül szabja a munkásoknak, hogy saját felszereléssel kell rendelkezniük. A munkás kölcsönt vesz fel egy uzsorástól, hogy beszerezze a munkaeszközöket, az élelmet, mindent, amire a bányában szüksége lehet. Ez döbbenetes, ahogy működik ez az adós rabszolgaság, és döbbenetes az, hogy ez mennyire nem emberi dolog, hanem ez mennyire letükrözi a sátán módszerét, és a sátán taktikája figyelhető meg ezekben is, csak kicsit lássunk mögé. A kisvállalkozó később szembesül vele, hogy az ígérgetések és hiedelmek ellenére a bányász munka sokkal rosszabbul fizet, mint azt remélte. Az uzsorások ugyanakkor hatalmas kamatokat kérnek a kölcsönre. A szerencsét próbálók így eladósodnak, és munkában fizetik vissza a kölcsön értékét, amely leggyakrabban 100 vagy 1000 dollárra tehető. Gyakran előfordul, hogy a családok gyerekekkel váltják ki az adósságot, tehát saját családjukból küldenek egy fiatalkorút, hogy ledolgozzák a kölcsönt. A mozgalom honlapja bemutatja a 15 éves Jeant, aki anyja 150 dolláros tartozását törleszti kényszermunkával. Anyja Mubi városba vitte, ahol az uzsorással megegyezett abban, hogy egy havi munkáért havi 10 dollárral törleszti Jean tartozását. Egy havi munkáért. Jean most nap mint nap robotol a bányában. Számolja a napokat, és csak egyet akar, hazatérni és folytatni az iskolát. Nem kevésbé, igen. Tehát a modernkori rabszolgaság száma kíméletlenül tovább nő, ha hozzáveszük azoknak a családoknak, vagy gyerekmunkásoknak a számát, akik ugyan nem kényszerből, de a mély szegénység miatt kényszerültek ember feletti és embertelen munkakörülmények között dolgozni. A Kongó folyó partján, így a fővárosnál, Kinshasánál is számtalan kőtörő munkaterület működik. Gyerekek, fiatal fiúk, egész családok görnyednek a kemény kövek mellett, asszalódnak a tűző nap alatt, hogy a kősziklákat egyre kisebb és kisebb darabokra vágva, zúzva, törve, építkezési kavicsot, sodert készítsenek. Hálátlan munka ez, amelyet több tucat gyerek is végez. Az iskolás korúak némelyike a szünidőt tölt itt, ugyanis a napi néhány dolláros keresetből félretett pénzből fizetik az iskolát, veszik meg a tanszereket és az uniformist. Nem kevésbé drámai történet, hogy családi vállalkozásokban a kisfiúk is besegítenek. Alsó Kongó megye néhány téglakészítő üzemében, az agyagos földből vetett tégla ugyanis jóval olcsóbb, az ellenállóbb, mint a cementből készült. Ha napi 200 agyagtéglát kijönt a formából, $2 kap érte, mesélte büszkén egy kisfiú. Tehát döbbenet, még lehetne folytatni ezeket, csak azért hoztam, képek is ugye vetítettek, köszönöm szépen, közben, hogy ez egy szörnyű és valóság, viszont egy másik, még szörnyűbb és még valóságosabb rabságról hadd szóljak ma a testvéreknek, aztán meglátjuk a kivezető utat is, és sajnos, hogy ebben a rabságban nem 27 millióan szenvednek, hanem ennél sokkal többen, ezért is választottam ezt a címet, hogy rabok legyünk, maradjunk, úgyis ebben a rabságban születünk mindannyian. Rabként élünk a sátán rabságában egészen addig, amíg meg nem térünk, és azok is, akik imitálják és mimelik akár a megtérést, akár az újjászületést, vagy akik valóban átélik, de aztán visszasétálnak. Tehát a sátán különböző tömlöcőjének egyikében. Nagyon könnyen bele tudunk mi masírozni ezekbe a tömlöcőkbe, és ha most esetleg úgy vagyunk itt, hogy kezdünk távolodni Istentől, akár azért, mert kevésbé hallgatunk rá, akár azért, mert inkább jellemeznek az engedetlenségek, mint az engedelmességek, akár azért, mert egyre kevesebb időt kap tőlünk, és kezdjük úgy érezni, hogy különféle dolgok kezdenek bennünket leuralni. Bűnök, problémák, nehézségek, félelmek, akkor ma nagyon fog nekünk szólni ez az igevers, és kérem is a testvéreket, hogy akkor különösképpen is figyeljünk Isten igéjére. Ki számít rabnak? Ugye az, aki valami vagy valaki leural, nem szeretné tenni azt, amit tesz, de teszi, nem tud ebből megváltozni, és bár ezt szeretné, de szolgál vagy rabszolgál valamit vagy valakit. Nagyon röviden ez számít ma rabnak vagy rabszolgának. És hát kérdezem a testvérektől, hogyha megint a mai témának az alapjait akarjuk vizsgálni, a gyökerét, akkor a testvérek szerint megint meddig kell visszamennünk, és megint hova kell visszamennünk? Így van, hát elnézést, tudom, hogy veszőparipám az Éden kertje, de hát egyszerűen minden történet ide vezethető vissza az élet bölcsőjéhez, és csak nagyon röviden szólok róluk, hogy igaz, hogy Ádám és Éva az ember Isten tulajdona, de mégis tehát nehéz beszélni az Éden kertről, mert mi már az Édenen kívül születtünk. El sem tudjuk képzelni nagyon, hogy milyen lehetett az. Egy biztos, hogy ha valaha volt szabadság, akkor ők szabadként éltek, szabadságban, valódi szabadságban éltek akkor is, még ha eközben Isten tulajdona is voltak. Aztán bejött a lázadás, és elkezdtek rajtuk is idegen erők uralkodni, amit addig nem ismertek. Különböző indulatoknak a rabszolgái lettek. Erről Kain tudna beszélni, hogy milyen indulatok rabszolgáivá vált ő is. Különböző félelmek, bizalmatlanság rabjai lettek. Bizalmatlanság született Isten és az ember között is, bizalmatlanság született ember és ember, férj és feleség, testvér és testvér között, és örülök a mai mórai témának is, mindez ide vezethető vissza, de nem szabad elfelejtenünk azt, hogy mi emberek Isten tulajdonai vagyunk a teremtettség jogán is, meg a megváltás jogán is. A sátán bennünket csak bitorol, de bitorol. Egészen a megtérésünkig. És mihelyest megtérünk, Cseri Kálmán ezt egy olyan kifejezések szokta visszaadni, hogy gazdacsere történik. Nem függetlenek leszünk. A sátán egyik legnagyobb hazugsága, és az emberiség egyik legnagyobb illúziója az, hogy mi tudunk független életet élni. Ma is az egyik jelmondat az, amit azt hiszünk, a modern ember azt hiszi, hogy ő találta ki, de nem, ez már egy 2000 évvel ezelőtt is volt legalább, és semmi új nincsen, csak mindig egy elfeledett régit fedezünk fel. Ez is egy ilyen, hogy valósítsd meg magad, légy önmagad, és ha próbáljuk láncokkal az életünkön szánalmasan, nem megy, nem működik. Ugye a tékozó fiú is próbálta magát megvalósítani, ezzel nincs baj, mi megvalósíthatjuk magunkat, ha azt értjük ez alatt, hogy azzá válunk, ami a Isten teremtett bennünket. De mi megvalósítani magunkat csak az atyai házban tudjuk. A tékozó fiú is tőle távol, csak tönkre ment. Mi csak az atyai házban tudjuk magunkat megvalósítani, hogy azzá legyünk, akiknek ő eltervezett, és akinek ő megálmodott bennünket. Ugye régen azt üvöltött az ember gyilkos, hogy nincs Isten. Ezt hívjuk ateizmusnak. És több ateistával találkozok most is, bármilyen furcsa mai politeista környezetben is, de vannak ateisták, és olyan szívesen megkérdezem tőlük, meg is kérdezem, hogy mondd már el nekem, hogy miért kell tagadni azt, aki nincsen. Mi ez, ez is egy vallás, amiben te vagy, ez az ateizmus, hát mi ez? Ennek semmi értelme, önellentmondás az egész. Régen ezt kiabálta. Hadd mondjam így a testvéreknek, hogy mindig szidjuk a kommunizmust, és teljes joggal, szörnyű volt, én nem éltem benne, de tudom, hogy szörnyű volt. De hadd mondjam így, hogy sokkal könnyebben megtér egy ateista, mint egy mai politeista, ezoterikus, meg mindenféle katyvasszal az ember a gondolataiban lévő ember. Sokkal nehezebb a ma embernek ilyen szempontból megtérni, de meg lehet ma is, mert minden megtérés egy csoda. Isten mindegyik, mindenkiben el tudja végezni a megtérést, de ma inkább azt kiáltja a sátán, hogy mindegy, hogy higgyél, nyugodtan higgyél, de nem mindegy az, hogy higgyél, amiben te akarsz, mondja ezt a sátán. És mi nagyon jól tudjuk azt, hogy van kárhozatos hit is. Van kározatos hit is. A magvető példázata ötféle hit típusról beszél, és ebből egy vezet az életre. A többi négy az kározatos. Ha a következő diát megnéznénk, akkor az Jakabnak a levélben olvasható. Csiaféle fordítást hozom, mert nagyon-nagyon érzékletesen adja vissza. A múlt héten az épületekről volt szó, és azzal fejeztük be, hogy Isten fia milyen épületen dolgozik, amit nekünk épít a mennyországban. És nem beszéltem a pokorról. És ilyen szempontból egy kicsit fél evangélium hangzott el, mert nem lehet, hogy a mennyországról beszélni, a pokorról ne beszéljünk. Isten készít nekünk helyet a mennyországban. A pokol az egy olyan borzadály, amit nem is embernek készült. A sátának, meg az övéinek, a démonvilágnak készült. Aztán azok is oda kerülnek, akik oda valók, de nem nekünk készítette el Isten. Ezt így írja Jakab, hogy borzadály van ott. És az ördögök is hisznek, és eközben borzadályban élnek. És ha már Jakabnál van, Jakabról beszélünk, akkor kicsit gondolkodtam Jakabon, hogy tudjuk, hogy milyen kapcsolat fűzte őt Jézushoz, aki írta Jakab levelét. Így van, hát úgy mondanám, hogy féltestvére, nem egy apától származtak, de így van, féltestvérek. És úgy gondolkodtam Jakabnak a helyzetén, hogy azért nem tudom, még egyáltalán gondolkodtunk ezen, hogy milyen nehéz lehetett neki megtérni. Belegondoltunk-e már az ő helyzetébe? Gondoljunk bele egy ilyen bátynak az árnyékában felnőni, mint Jézus. Aki 30 éves korától messiásnak hívta magát, és... Hát nem lehetett neki ez egyszerű, gondoljunk bele, hogy ő is abba a csoportba tartozott, Jakab is, a féltestvére, akikről például Márk ezt jegyzi meg a harmadik részben, hozzátartozói el akarták fogni, mert azt gondolták, hogy magán kívül van. Ebben Jakab is benne volt, osztotta ezt a véleményt. Jánosnál ezt olvashatjuk a hetedik részben, mert az ő testvérei sem hittek benne, az ő féltestvérei. Jakab is ebbe beletartozott. És ugye pünkösd után, feltámadás és pünkösd után elhitte, neki is el kellett ezt hinnie, elhitte, hogy Jézus, az én féltestvérem, akivel együtt nőttünk fel, együtt dolgoztunk apánk műhelyébe, az a Krisztus. És csak nézzük meg a következő diában, hogy hogyan ír magáról az első rész, első versében, hogy a Krisztusnak a rabszolgája vagyok. Nem azt mondta, hogy a kuzinja, nem azt mondta, hogy a tesója vagyok, hanem azt mondja, hogy Krisztusnak a rabszolgája vagyok. És ezt mindenképp ide kívánkozik ez az igevers, ha már a szolgasságról, rabszolgasságról van szó. Tehát visszatérve a különböző hittípusokhoz, vizsgáljuk meg azt, hogy nekünk milyen a hitünk, hogyha ma a trón elé kerülnénk, akkor elég lenne ez a hit, amivel ma rendelkezünk, hogy oda beengedjen bennünket Isten. Amikor a szolgaszót olvasjuk a Bibliában, akkor ne feledjük el azt soha, hogy mindig rabszolgát kell alatta értenünk. Ezt nem szabad elfelejteni. És azért nem szabad elfelejteni, mert tudjuk azt, hogy a szolga és a rabszolga között azért nem kicsi a különbség. Csak gondoljunk erre a cikkre vissza. Lehet, hogy néha szolgaként érezzük magunkat a munkahelyünkön, de ez akkor se az a rabszolgaság, amit a rabszolgaság jelent. Ugye pénzért dolgozunk, mondhatunk nemet is, ki is rúgathatjuk magunkat, fel is mondhatunk, stb. Egy rabszolgáját nem tud megtenni. Nem tudom, hogy gondolunk-e ebbe akkor, amikor az Istennel való kapcsolatunkra gondolunk, mert Pál következetesen rabszolgának hívja magát. Az 1 Korintus 4-ben egy olyan kifejezést használ, hogy én alsó evezős gálya rab vagyok, amikor ezt a szolgaszót használja. Én nem dirigálok Istennek, hanem én azt csinálom, amit mond. És az egy alsó evezős rabszolga, gondoljuk a Ben Hur című filmre, azért az nem egy nagy karrier. Ilyen ez eszünkbe jut, amikor az Istennel való kapcsolatunkon gondolkozunk, hogy ilyen engedelmességben élünk-e, vagy azért játsszuk sokszor az Urat az Istennel való kapcsolatunkban is. Párról és a szolgálatáról majd még lesz később szó, vagy csak hadd említse meg azt az igeverset ebben a mai korban, amikor a minden szabad nékennek a korát éljük. Almási Tibor testvérnek ezt a magyarázatát, ami hozzám is nagyon közel áll, amikor korintusi levélben ugye ez az igeves olvasható, és nagyon sokan kiragadják, hogy minden szabad nékem, de nem minden használ. Almási testvér ezt úgy közelíti meg, és szerintem nagyon biblikusan, hogy ugye a görög nyelvben nincsen idézőjel. Tehát nagy valószínűséggel Pálnak ez a korintusi levél egy válaszlevele, és valószínűleg a gyülekezet írt Pálnak egy levelet. És ez ott lehetett Pál előtt ez a papírtekercs, ott volt egy másik tekercs, amire írta a korintusi levelet, és miközben olvasta a korintusoknak a kérdéseit, hogy miket kérdeznek Páltól, ő ezekre válaszolt, vagy a problémákra válaszolt. És így sokkal érthetőbb ez az igevers, hogy nagy valószínűséggel a korintusi gyülekezetnek a véleménye az, hogy minden szabad nékem. És így lehetne ilyen körülírható fordítással visszaadni ezt az igeverset, hogy minden szabad nékem mondjátok ti, de erre én azt mondom, hogy nem minden használ. És nagy valószínűséggel ez az igazság. Tehát a mai korunk is kicsit ilyen korintusi, hogy minden szabad nékem korát éljük, Pál ezzel szemben azt mondja, hogy de nem minden használ, és ne legyél semminek a rabszolgája. Aztán menjünk tovább. Nagyon fontos, hogy tisztán lássuk a helyzetünket, és tisztán lássuk az életünket, hogy kik vagyunk és mik vagyunk. Először is teremtmények vagyunk, ezt sose szabad elfelejteni. Isten szemefénye vagyunk. Az Ószövetségi kép többször jusson eszünkbe, amikor a fazekas és az agyak képét használja az Ószövetség, hogy ugye nagyon ritkán szokott az agyag visszaszólni a fazekasnak, hogy ne erre gyúrjál engem. Nem. A fazekas azt csinál belőle, az agyagból, amit belelát, amit kigondolt, amit megálmodott, azzá formálja. Pontosan mi is így vagyunk, vagy így kellene, hogy legyünk. Amiről már a bevezetőben is szóltam, Isten magának alkotott meg az Édenbe, mi meg akartunk tőle függetlenedni, és ez sikerült is, azóta vagyunk kényszerpályán, és azóta különböző indulatokat rabszolgálunk és szolgálunk, de a lelkünk akkor is vágyódik vissza az Édenbe. Sok ember ezt nem tudja, vagy a legtöbb ember nem tudja megfogalmazni, hogy mi ez a vágy a szívembe, hát ehhez, amiről a Biblia beszél, Isten egy szóval, amire és akire mi vágyakozunk. És eközben, miközben vágyakozunk, a bűn rabszolgái vagyunk. Jézus azt mondta, hogy aki a bűn cselekszi, az a bűnnek a szolgája, szó szerint rabszolgája. Pál pontosan erről ír a Bibliának talán a legnehezebb három fejezetében, a Róma 6-7-8-ban, amikor azt fejtegeti, hogy nem is értem azt, amit csinálok, mert azt csinálom, amit nem akarok. És ezt hányszor mi is talán érezzük, amikor különböző indulatok fölén kerekednek, hogy azt tesszük, amit nem is akarunk, de egyszerűen kell tenni. Ószövetségből is néhány példát hadd hozzak a testvéreknek, amikor különböző nagy emberek, rengeteget hozhattam volna, csak párat hozok, hogy lássuk azt, hogy nagy emberek is kerültek olyan helyzetbe, hogy leuralták őket különböző dolgok. Ugye Illésről olvasunk olyat, amikor egy időszakban nagyon leuralta őt valami. Hogyne, a félelem. Amikor nagyobbnak látta Ahábot, meg Jezábelt, mint a mindenható Istent, akkor rettegett és félt. Leuralta őt a félelem, nem rövid időn keresztül. Jézus a tanítványait is nagyon figyelmeztette, hogy nem szabad, ne éljetek rettegésben. És ő miközben erre figyelmeztet őket, erőt is, meg békességet is adott nekik, hogy nem kell így élni. Jézus nem olyan, mint a felvilágosodáskori prédikációk, szörnyű prédikációk hangzottak el. Általában ez volt a konklúzió, hogy legyetek jók, ha tudtok. Mi próbálunk, de nem tudunk. Jézus nem ilyen, aki ennyit mond, hogy legyél jó, ha tudsz, mert nem tudunk, hanem az erejét, meg a segítségét is adja. Gerzsény Laci bácsi egyik órán beszélt a lelkipásztorok három fő bűnéről, és mondta, hogy fiúk, ezeket kerüljétek el, de hát ez nem csak a lelkipásztoroknak a három fő bűne, hanem ez minden embernek, aki már Krisztusé, ez a három fő bűn. Ezt angolul adta vissza, mert angol órán tanított bennünket erre, még angolt is ő oktatott, hogy három G betű, és így akkor meg fogjuk jegyezni, az egyik a gold, ugye a pénz, az arany, a másik a girl, a nő, a harmadik meg a glory. Valóban ez a lelkipásztoroknak is lehet három kísértés, de ez minden embernek lehet óriási kísértés. És mindegyikre nézhetünk egy-egy példát, nem ma itt mondok, mert az fájobb, hanem inkább nézzünk bibliai példákat, és kezdjük mondjuk a golddal, a pénzzel, az arannyal. Ott van Géházi, Gondoljunk az ő esetében, nem kis ember volt, nem kis ember mellett szolgált. És hát igaza volt Mikael Sámuelnek, amikor azt mondta, hogy a pénz önmagában nem rossz, mert az Isten ajándéka. A kérdés tényleg csak az, hogy ki fogja a pénznek a végét, ki fogja a pénznek a nyelét, ki irányítja. És ez tényleg így van. Ez egy jó ajándék. Nagy bölcsesség kell hozzá, de Géház életében nem eszköz volt a pénz, hanem céllá vált. És teljesen céltévesztetté vált, és lett, és elbukott ebben a kísértésben. Ha a görlől beszélünk, a nőről, hát rögtön a nagy király jut az eszünkbe. Annyiszor eszünkbe jut, vagy előttünk van, hogy nem is olyan akarom kifejteni ezt a témát, csak gondoljunk Dávidra. Ő is nézegette fele barátjának a feleségét, és a vágy rabságába, mert ez is rabság, abba került. És nem foglalkozott ezzel a bűnnel, de Isten foglalkozott vele. Ahogy a mi életünkben is. Ha mi nem foglalkozunk a bűneinkkel, Isten fog vele foglalkozni, és elénk fogja hozni. Ilyen egyszerű. Ott van a harmadik, aztán küldte is Nátán profétát. Ott van a harmadik, a dicsőség, nem kell messzire menni, ott van Dávidnak a fia, Salamon. Ő is nagyon jól indult, de megszédült ő is. És mutogatta a dicsőségét a különböző környező királyoknak, dicsősége növelése érdekében, politikai érdekházasságokat kötött. Ő is elcsúszott és elbukott ezen a területen. Lehetne Ákánról beszélni, lehetne Sámsonról beszélni, és lehetne még hozni a mai példákat is. Egy biztos, valaki uralkodik rajtunk, nem mindegy, hogy ki, és nem mindegy, hogy kit szolgálunk. Babicsnak van egy gyönyörű vers, az elbocsátott vad, így szól egyik sora ebből a versből, szabad vagyok, mint bolond bogáncs a szélben. Ma ember is azt hiszi, hogy nagyon szabad vagyok, azt csinálok, amit akarok, de nem. Hát az egy báb, egy marionett figura. Vagy a sátán irányítja, vagy Isten. És ezt gondolkodtam végül még Pál apostolon is, hogy ő is többször volt rab, jól ismerte a kis-ázsiai börtönöket, jól ismerte az európai börtönöket, volt többször fizikálisan rab. De beszél arról nem egy helyen, hogy volt az életében egy sokkal súlyosabb rabság, ami a saját szavait idézem, sokkal keményebb rabság volt, mint ezek a házi őrizetek, meg ezek a börtönök, bár azok se voltak könnyűek. Azt mondta, hogy sokkal nagyobb rabság volt az, amikor az ördög porázán élt, és nagyon szeretném ezt hangsúlyozni a testvéreknek, hogy mindeközben azt hitte és azt gondolta, hogy minden a lehető legnagyobb rendben van az életében. Farizeus volt, és közben azt mondta, így írja le magát, hogy öldöklési vágytól lihegve mentem összegyűjteni a keresztényeket, és öltem, tomboltam. Ő is rab volt. És miután megtért, ő se függetlenné vált, hanem gazdacsere történt az életében. És onnantól kezdve minden nap azt kérdezte, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Korábban ezt nem kérdezte, megtérése után viszont igen. Tehát a mai témánk az, hogy rabok legyünk, vagy szabadok. Ezt nem egyszer hozzuk meg az életünkbe ezt a döntést, erre nem egyszer kell válaszolni, erre szinte napi szinten kell válaszolnunk. És végül csak a mai történetünknek az előzményét had, két előzményére had hívjam fel a testek figyelmét, mert természetesen ma sem véletlen, hogy ez az igeversünk ez hol hangzott el, és milyen helyzetben. Korábban a bűnös nőt meg akarják ölni, akit paráznaságon kaptak, ledobták a porba, és nem akarom az egész történetet elmondani, jól ismerjük. Jézus egy dolgot mondanak az asszonynak a végén, hogy menj, én nem ítélnek el, én sem ítélek el. Nem azért, mert hogy nem semmisért látta ezt a bűnt, azt mondta, hogy nem számít ez a bűn. Hát dehogy nem. Hát ezért a bűnért is meghalt Jézus, ezért a bűnért is szenvedett. Nem azt mondta, hogy szemet hunyunk fölötte. Hát halált érdemelne ő is, meg a férfi is. Amikor azt mondja, hogy nem ítélek el, ez nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy kész vagyok megbocsátani, mert ezért a bűnödért is meghalok. De azt mondja, és ezzel fejezi be, hogy menj el, eredj el, és többé ne vétkezz. Többé ne vétkezz, mert nem kell vétkezni. Jézus szabadítása szabadította föl arra, hogy ne, és az ő megbocsátása, hogy ne vétkezzen többször. És mi is igazából szabadítás után válunk képessé arra, hogy nem kell a bűnöknek és különböző megkötözöttségeknek a rabszolgáivá válnunk. A másik történet pedig a vak meggyógyítása, 30. verstől olvasom, amikor ezeket mondta, sokan hittek benne. Így szólt akkor Jézus azokhoz a zsidókhoz, akik hittek benne. Ha ti megtartjátok az én igémet, valóban tanítványaim vagytok. Megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket. Ők ezt kérdezték tőle. Ábrahám utódai vagyunk, és soha nem voltunk szolgái senkinek. Hogyan mondhatod hát, hogy szabadokká lesztek? Jézus így válaszolt nekik. Bizony-bizony mondom néktek, hogy aki a bűn cselekszi, a bűn szolgálja. A szolga pedig nem marad a házban örökre, a fiú maradott örökre. Ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Most nem akarok újra azt tárgyalni, hogy a bűnök mennyire vakká tudnak minket tenni. Hát ott voltak ezek a szerencsétlen farizeusok, és azt mondták, hogy soha nem szolgáltunk senkinek. Hát volt képük ezt kimondani. Az Izrael történelem arról szól, hogy rabszolgái voltak mindig valakiknek. És azt mondják, hogy soha nem szolgáltunk senkinek. Erre képes velünk a bűn. Hogy úgy itt tudunk lenni vasárnapról vasárnapra, meg olvassuk a Bibliát, meg hallgatjuk az ígéreteket, mintha minket nem érintene, és mindig a másiknak hallgatjuk. Ez a legveszélyesebb állapot. Legveszélyesebb állapot. Amikor mindig minket érint az ige, és minket akar megcélozni. És végül ez egy óriási dolog, amit Jézus itt a 15. rész, 14. és 15. versében tanít nekünk. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtul adtam nektek. Úgy lehetünk Jézusnak a barátai, hogy miközben szolgáljuk őt. Ez egy gyönyörű feszültség, ezt soha ne oldjuk fel az életünkben, mert nem lehet. A barát nem azt jelenti, hogy kioktathatja a másikat bármikor, meg beleszólt az életünkben, meg azt csinál vele, amit akar. Nem ezt jelenti a barátság. A barátság ennél sokkal-sokkal több mindent jelent. De közben a szolgái is vagyunk Jézus Krisztusnak, ezt se feledjük el. És gondolkozzunk el, hogy mik azok a dolgok az életünkben, amikből Jézus meg akar, és meg is tud bennünket szabadítani. Tegyük ezt, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és magunkban beszélgessünk Istennel, és miközben ezt tesszük, az imóra vezetőt, Révész Árpád testvért kérném meg, hogy vezessen bennünket hangos imádságban.